A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét, az élet üzenetét János evangéliumából olvasom. A tegnapi és a mai napra rendelt bibliaolvasó kalauzunk szerinti újszövetségi igéből, János evangéliumának 15. fejezetéből, az első verstől a 11. versig. Az igét a gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa végig. János evangéliumának 15. fejezetéből, az első verstől így szól hozzánk Isten igéje. Én vagyok a szőlőtő, én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlős gazda. Azt a szőlőveszőt, amely nem terem gyümölcsöt én bennem, lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőveszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ha valaki nem marad én bennem, kivetik, mint a lemetszett vesszőt, és megszárad, ezeket összegyűjtik, tűzre vetik, és elégetik. Ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek. Ahogyan engem szeretett az atya, úgy szeretlek én is titeket, maradjatok meg az én szeretetemben. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogy én mindig megtartottam az én atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljes legyen. Amen. Kedves testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét János evangéliumából olvasom, a 15. fejezet 5. verséből. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők, aki én bennem marad, és én ő benne, azt terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét. Kedves testvéreim, tegnap volt az ökumenikus imahétnek a záró alkalma, záró estéje, és az imént felolvasott ige szakasznak az első részét ott is felolvastam, és néhány szóban arról szóltam, hogy a szőlőtő, szőlővesző képében nagyon szemléletesen ábrázolódik ki az egység. Az az egység, amiről többször szó volt az imahét során, és amit egészen különleges módon tapasztalhatunk meg az ökumenikus alkalmakon. Én azt hiszem azonban, hogy itt Madocsán nem csak az ökumenikus imahét, hanem sok más gyülekezeti alkalom és Isten tisztelet is jó mód arra, hogy ezt átéljük és megtapasztaljuk, hiszen tudomásom szerint az Isten tiszteletekre is járnak baptista testvérek, katolikus testvérek, sokan sokfélék vagyunk együtt, akik Krisztus szeretjük, és őhozzá ragaszkodunk, a lélek által hozzá kapcsolódunk. Ma azonban elsősorban nem erről az egységről szeretnék szólni. Amikor készültem a mai istentiszteletre, akkor eszembe jutott egy emlékem, ami körülbelül 35 éves, lehet, hogy valamivel több. Még otthon éltem a szüleimnél, és az egyik szomszédunknak volt két nagyon szép őszi barack fája. És ahogy a szokás, meg ahogy szokott lenni, a szomszédunk tavasszal megmetszette ezeket a fákat. Nagyapám sétált kint a mi kertünkbe, és látta, hogy a szomszédunk kint van, és köszöntötték egymást, szeretettel tekintettek egymásra, és akkor nagyapám átszólt a kerítés fölött, hogy aztán Péter, mikor szeretné a fákat megmetszeni? Hát a szomszédunk az egy pillanatra megdermett, és azt mondta, hogy hát épp a múlt héten metszettem meg. És akkor azt mondja, hogy nagyapám, hogy várjon, átmegyek, segítek egy kicsit, igazítok még rajta. Átment nagyapám, jó, megmetszette az őszi barack fákat. Néhány nappal később édesapám találkozott a szomszédunkkal, és szomszédunk ezt mondta édesapámnak, a papa úgy megmetszette a fákat, hogy alig maradt ág. Szerintem idén nem lesz termés. Eljött a nyár vége, amikor egy beszélgetés alkalmával azt mondja a szomszédunk, soha az életben nem volt még olyan szép az őszi barack, mint ebben az évben. Szokták mondani, a metszéshez érteni kell. Tudni kell, hogy mi az, amit le kell vágni, mennyi maradjon, mennyi nem maradjon, mi az, amit ki kell vetni, mert nem odavaló, és mi az, aminek meg kell maradnia, hogy jó legyen a termés. A szőlőről, a szőlővesszőkről, a szőlőtőkéről szóló példabeszéd, az tulajdonképpen hasonló ehhez a nagyon egyszerű hétköznapi példához. Jézus a szőlőtő, Isten a szőlősgazda, aki metszi a szőlőt. Azért, hogy a szőlős kertben jó és szép legyen a termés. A tőke az jó, értékes és szép gyümölcsöt hozzon. A szőlőtő képe az Izrael történetén az egész Szentíráson keresztül végighúzódik. Olyan ez a metafora, olyan ez a kép, aminek Jézus hallgatói nagyon jól értették az ószövetségi hátterét. Hogyha olvassuk az evangéliumokat, akkor látjuk azt, hogy Urunk gyakran használ ószövetségi képeket. És így van ez a szőlőskert képével is. Mert az ószövetségben Izrael népét az ige gyakran hasonlítja a szőlőskerthez. Így van ez Ézsaiás proféta könyvének 5. fejezetében, Jeremiás könyvében több helyen, a 2., a 8., a 12. részben, de találkozunk ezzel Ezékiel prófétánál, Hóseásnál és a Zsoltárok könyvében is. Annyira eleven volt ez a kép az Ószövetség népe számára, hogy a szimbolikájukba is beemelték. Nagyon híres volt egy díszítés a jeruzsálemi templomon. A homlokzatán volt egy gyönyörű arany szőlő díszítés. A makkabeusok korában, ami Krisztus előtt 167-től Krisztus előtt 37-ig tartott, és fontos szerepet kapott a szőlőnek a képe. Nem tudom, hogy mit tudunk a makkabeusok koráról. Vannak olyan szentíráson kívüli iratok, amiben találkozunk a makkabeusok könyvével. Ők papi származásúak voltak, és ebben az időben ők voltak a népnek a vezetői, és nagyon nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy a mindenféle idegen hatásoktól és elnyomásoktól megszabadítsák Izraelnek a népét. És hogy mennyire fontos volt számukra a szőlőnek a képe, azt mi sem mutatja jobban, mint hogy ők új pénzérmét verettek, és erre a pénzérmére is egy szőlőtőnek a képét tették föl, és az szerepelt rajta, emlékeztetve Isten népét arra, hogy kihez is van az életnek minden területén kapcsolódás. Ki az ő uruk? Zárójelben jegyzem meg, hogy szokták mondani, igyekeznek a lelkipásztorok mindenféle jó példával előhozakodni, amikor a pénzről van szó, ami általában gyülekezetekben egy kényes kérdés. És egy ige hirdetésben hallottam egyszer, hogy az ember életében a pénztárca az, ami utoljára megtér. És lesz a vagyonunk is az Istené. Tudom azt, hogy a gyülekezetnek az előző lelkipásztora nagyon szerette ezt kölcsönt. Mi egy évfolyamban jártunk a híres baptista ige hirdetővel, és neki van szintén a kapcsolatban, a pénzzel kapcsolatban egy nagyon aranyos és kedves története, amikor anekdótaként feljegyezték, hogy egyszer valaki ment haza az Isten tiszteletről Londonba, Spurgeon prédikált, és akkor hazaérve megkérdezte a felesége, hogy na aztán, kedves férj uram, miről prédikált ma Spurgeon? Izgalmas egyébként ez, hogy otthon el tudjuk-e mondani. És akkor azt mondta ez az illető, azt nem tudom. De azt tudom, hogy hazafelé a lopott fontjaimat a Temzébe vetettem. Na, nem szeretnék ebbe az irányba elmenni, mert a mai ige az nem erről szól, csak pusztán azt szerettem volna egy kicsit illusztrálni, hogy ennek a közösségnek, a makkabeusoknak mennyire fontos volt az, hogy mindenükkel az Isten szolgálják. Aztán tudjuk a történelemből azt, hogy eljött az az idő, amikor már nem nagyon volt szabadulás a rómaiaktól a nép számára. De miről is szól az a kép, amit Jézus most elénk ad az igében? Mire tanít ma bennünket? Én úgy látom, hogy ennek a történetnek alapvetően két síkja van. Van egy közösségi és egy egyéni síkja, és ez a kettő valójában nem is választható el egymástól, hiszen mind a kettőben ugyanaz a közös pont jelenik meg, mégpedig a kapcsolódás. Kapcsolódás Krisztushoz, a tőhöz. Az egyénnek is Krisztushoz kell kapcsolódnia, de a közösségnek is Krisztushoz kell kapcsolódnia, hogy az valóban élő legyen. Az első, amire megtanít bennünket a mai történet, az az, hogy az életnek, a krisztusi életnek van egy nagyon fontos célja, ez pedig nem más, mint a gyümölcstermés. A keresztény életnek, a keresztény létnek a célja a gyümölcstermés. És amikor tavasszal a meccésre kerül a sor, akkor tulajdonképpen ez a cél. Ezért történik a meccés, hogy majd ősszel, amikor eljön a termésnek az ideje, akkor a termés az valóban szép legyen. Azt hiszem, hogy faluhelyen, vidéken különösen is tudjuk azt, hogy mennyire fontos lépés ez a szőlő, a gyümölcs termesztésben. És akár évekre meghatározó tud az lenni, hogyha egy évben elmarad. Mert hogyha nem metszünk, akkor a növény, jelen esetben a példázat szerint a szőlő, az elburjánzik, sokkal könnyebben megbetegszik, elhal, és nem lesz termés, vagy nem olyan lesz a termés. A megfelelő módon meg kell metszeni, le kell vágni az elhalt részeket, a betegvesszőket ki kell metszeni, és az egészséges, szép vesszőket is gyakran meg kell kicsit nyírni ahhoz, hogy szép és jó termést hozzon. Amikor a szőlővessző képét olvassuk, halljuk, akkor fontos, hogy lássuk azt is, hogy ebben nagyon világosan megjelenik az Isten ítélete is. Mert hogy ami levágatik, az egészen bizonyosan elhal. Csak akkor van élet a vesszőben, ha a tőkéhez kapcsolódik. Amit levágnak, kévébe kötik, és a kemencébe vetik. Nem tudja betölteni azt az eredeti küldetést, amiért van. De ez nem csak Izrael népe számára fontos figyelmeztetés, hanem hiszem, hogy a mi számunkra is. Élet és gyümölcs csak akkor van, csak akkor lehet életünk, egyéni és közösségi szinten egyaránt, ha Krisztushoz kapcsolódunk. Lehet szép dolgokat létrehozni, megvalósítani a világban is. És látunk is ilyeneket. De valódi élet és gyümölcs, ami nem csak olyan, mint ha, az csak Krisztus által lehetséges. Ha ez nem Krisztusból táplálkozik, ha a mi gyümölcsünk nem Krisztusból táplálkozik, akkor az úgynevezett gyümölcs az nem más, mint valami öncélú dolog az életben. De Krisztus egyházában nincs öncél. Krisztus egyházában a cél az az, hogy az Úr akarata menjen végbe. A Krisztus egyházában akkor van gyümölcstermés, hogyha van alázat és van engedelmesség. Hogyha nem mi jelenünk meg, hanem Krisztus teljesedik ki az életünkbe. Valljuk meg őszintén, hogy ez ma a világban nem népszerű. Mit hallunk? Valósítsd meg önmagadat. Tedd azt, ami jó neked. A világi élet gyakran azt súlykolja az emberbe, hogy valójában nem kell semmire és senkire figyelemmel lenni, és tekintettel lenni, csak önmagunkra, hogy elérjük azt, ami nekünk jó. A lényeg, hogy mi magunk legyünk boldogok. És azt látjuk a világban nagyon sokszor, hogy ezért az ember az végtelenül önzővé válik. Szinte semmit nem tesz anélkül, hogy érdeke fűződne hozzá. Saját forrásból táplálkozva akar gyümölcsöt teremni a saját dicsőségére és élvezetére. Ez nem az Isten útja. Ez az ember útja, ez a világnak a működése. És az egyre nagyobb függetlenség a tőtől, a Krisztustól, az pusztulást eredményez. Mert ha nincs kapcsolat, nincs élet. Az életnek Krisztus egyházában nem lehet az a mozgatója, ezt értsük jól, hogy mi jó nekem, mi tetszik nekem, miből származik hasznom. Mert kell, hogy legyen egy szűrő, mégpedig a Krisztus szűrője, a lélek, a Szentlélek szűrője, ami megszűri azt, hogy mit kell tennem, és mit nem szabad tennem. Mi az, ami az Isten dicsőségét szolgálja az életbe, és mi nem. Félreértés ne essék, ez az ige, az nem arról szól, hogy a keresztény ember nem lehet sikeres, hogy a keresztény ember az nem érdemelhet elismerést. Nem erről van szó. Hanem arról van szó, hogy nekünk a legfőbb célunknak az kell, hogy legyen, hogy az Isten dicsőítessen az életünkbe. És megteremjük a megtérésnek a gyümölcseit. Ebből az önző állapotból mozdít ki Krisztus bennünket ezzel az igével. A Szentírás szerint nem abban találjuk meg a boldogságot, ha saját álmainkat kergetjük, vagy a környezetünk által diktált életcélokat próbáljuk elérni, hanem abban, hogy Isten céljának rendeljük alá az életünket, az akaratunkat, hogy az ő dicsőségére teremjünk gyümölcsöt. Önmagunktól erre képtelenek vagyunk. Szükségünk van ehhez az Istennel való szoros kapcsolatra, ahogy a szőlővesszőnek is a szőlőtőhöz kell kapcsolódnia, belőle kell táplálkoznia nap mint nap, hogy élet legyen benne, és gyümölcsöt teremjen. Ez pedig csak is a Szentlélek által lehetséges. A böjt közepén járunk. Nem tudom, hogy ki böjtöl a testvérek közül. Azt pedig végképp nem tudom, hogy aki böjtöl, az hogyan böjtöl. Étkezéssel, a hústól való tartózkodással, vagy valahogy máshogyan. Én azt hiszem, hogy nem is ez a legfőbb kérdés, hanem sokkal inkább az, hogy ebben az időszakban kiemelten keressük-e Isten akaratát az életünkbe. Engedjük-e, hogy a kereszt fénye megvilágítsa életünket, és felfedje előttünk, hogy mi jó és mi kedves Isten előtt az életünkbe, és mi nem az. Mi az, amit ki kell metszeni az életünkből, hogy gyümölcsöt teremjünk, és mi az, aminek helye van az életünkben. Édesapám szőlészként végzett Gyöngyösön, az életemhez mindig közel állt a szőlő, és egyszer volt egy sor szőlőm. És az egyik évben nem sikerült úgy a növényvédelem, ahogy kellett volna, és a lisztharmat az megfertőzte a vesszőket is. És édesapám eljött a következő év elején, együtt metszettük meg a szőlőt, és némelyik vesszőt, ami már úgy tűnt, hogy olyan erős, meg szép is, le kellett metszeni, mert beteg volt. Nem volt jó érzés. A telepítés óta már eltelt néhány év, kezdtem volna örülni annak, hogy egy kicsit megerősödött a szőlő, de bizony volt, hogy olyan részeket is le kellett vágni, amit nem volt jó érzés levágni. És bizony, ha a saját életünkre vonatkoztatjuk ezt az igét, akkor vagy van, hogy mi is így vagyunk ezzel. Hogy az ige valami olyat fed föl előttünk, ami fájdalmas. Aminek a kimetszése az életünkből, az fájdalommal jár. Amit nehéz elhagyni, amitől nehéz megszabadulni, amihez ragaszkodunk. A böjt, én hiszem, kiemelten a metszésnek az ideje. Tisztíts meg teljesen. Bennünk van ez a vágy az Istennel kapcsolatban. Mert ha a böjtünk az csak külsődleges cselekedet, akkor az semmit nem ér. A böjtnek az élet, a lélek megújulását kell eredményeznie az életünkbe. Amikor minden Isten előtt utálatost, el kell távolítanunk. Miért? Mert egy közösséghez tartozva nem csak magunkért felelünk, hanem egymásért is. És hogyha mi betegek vagyunk, a mi lelkünk beteg, akkor nagyon könnyen megfertőzzük a közösséget is. Ezért fontos a megtisztulás, nem csak magunk miatt, az egész gyülekezet miatt, hogy később ne legyen akadálya a gyümölcstermésnek. Pál a Galácia beliekhez írt levélben nagyon világosan ír arról, hogy mik a test cselekedetei, mik a testnek a gyümölcsei, amik utálatosak az Isten előtt. És mi a lélek gyümölcse? A héten is elhangzott, de felolvasom. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Ha a lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint, buzdít az apostol. És végül röviden szeretnék még arról néhány szót szólni, amire már utaltam néhány perccel ezelőtt, hogy a szőlőveszők azok nem csak egyen-egyenként kapcsolódnak a tőhöz, hanem kapcsolódnak egymáshoz is. Kapcsolódnak egymáshoz a tőn keresztül is, mondhatnám úgy is, a Szentírásból vett képpel, hogy a Szent Lélek által, de van kapcsolódás közvetlenül egymáshoz is. Akinek van szőlője, az tudja, hogy milyen erős ragaszkodás tud lenni a vesszők között egy-egy kacsal, kapaszkodóval, ami egymáshoz köti a vesszőket, ami megerősíti az egész tőkének a tartását. Krisztusból táplálkozunk, a Szentlélek által, a Szentlélek által kapcsolódunk elsősorban egymáshoz, de nagyon fontos, hogy egymáshoz is kapcsolódjunk. És fontos, hogy hogy kapcsolódunk egymáshoz. Hogy mondja egy szép énekünk, szeretetben összeforva egy közös test tagjaiként. Azt kívánom, hogy így tudjunk élni egyénileg, Istenhez ragaszkodva, és így tudjunk egymásba kapaszkodni a lelki kapcsainkkal, kacsainkkal, erősítve egymást, hogy az életünk, a gyülekezetünk, az valóban Isten szerint legyen gyümölcstermő. Vizsgáljuk meg ezért magunkat, gyülekezetünket, mi az, ami kedves Isten előtt, és mi nem. A mérce nem mi vagyunk, hanem Isten igéje. Engedjük hát, hogy ő metszen bennünket. És adja Isten, hogy kapcsolatban Istennel és egymással tudjunk megújulni, gyümölcsöt teremni egyénileg és közösségileg egyaránt, hiszen a kettő az elválaszthatatlan egymástól. Amen.